Az Értsünk Szót mai vendége Róna Tas Ákos, szociológus.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
San Diego-ban vagy, és ott éled át ezt az időszakot, amit egyre inkább amerikai tavasznak neveznek. Te mit szólsz ehhez így június elején? Mennyire adekvált ez a kifejezés, és mit élsz át?
Hát hihetetlen sebességgel változnak a dolgok. Ugye 3 héttel ezelőtt még a postán érkező csomagoktól féltettük az életünket, hogy ugye a vírus az terjed-e a papíron, és most már ez ilyen messze távolba vesző dolognak tűnik, jó lehet a járványnak, még nincsen vége egyáltalán. És hát ugye előtte pedig csak pár héttel még az elnöknek a leváltásáról szóló szenátusi vizsgálat volt a dolgoknak a középpontjában. Tehát hihetetlen sebességgel változnak a dolgok. Hát most pillanatnyilag én ugye főleg otthon ülök, mint ahogy a legtöbb ember otthon ül, és látom azt, hogy azért sokan kimennek az utcára, itt San Diego-ban is sokan vonulnak fel. Néhány nappal ezelőtt egy szomszédos városkában voltak zavargások is, megmozdult az egész ország.
Miért mozdult meg? Maga az esemény, a gyilkosság, ami kiváltja ezt a felháborodást, az felháborító és feldolgozhatatlan. De hát az a szomorú tény, hogy nem ez az első ilyen nagy nyilvánosság előtt elkövetett bűncselekmény. Miért pont ez volt az, ami a szikra?
Az elmúlt pár hónapban, két hónapban több ilyen esemény volt. Tehát ugye van ennek egy hosszú története, de most ez a dolog elkezd sűrűsödni. Van egy általános frusztráció, amelyik kapcsolatos egyébként a járvánnyal is. Tehát ugye itt hatalmas gazdasági leállás történt. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját, elveszítette a jövedelmét. De hát alapjában véve az van, hogy 3 éve tulajdonképpen amióta Trump elnök lett, és megkezdte működését, az ő politikai stratégiája az ország megosztására épült, és ennek ennek része az, hogy ő, ez a politikai vezetés, ez kifejezetten ezzel a taktikával igyekszik magát hatalomban tartani, hogy szítja a rasszista érzelmeket, és hát nem véletlen az, hogy egy ilyen helyzetben ugye az első dolog, ami történni szokott, a normális forgatókönyv az, hogy az elnök megjelenik a Fehérházba, és akkor mond valami beszédet, amelyik általában tele van közhelyekkel, de mégis arra int mindenkit, hogy ugye szeressék egymást, és hogy ne bántsák egymást. Erre képtelen volt Trump elnök, egyszerűen azért, mert az ő egész politikai létezése arra van fölépítve, hogy ellenségeket kreál, azokat támadja, állandóan támadja. Ezt nagyon jól ismerjük, ez egy populista módszer, amelyik így működik, így hozza össze a saját táborát, így lelkesíti saját táborát. És hát ennek a másik oldalán pedig kialakul egy másik összefogás, és hát ez egy olyan gyúlékony anyag, ami előbb vagy utóbb fel kellett, hogy robbanjon, és hát most ezt látom.
Az első napokban azt lehetett olvasni, látni, hogy mindenki attól tartott, hogy ezt a lázadást, nevezzük ki, nem tudom, hogy mennyire helyes kifejezés, ezt saját politikai érdekei alapján fogja fel és kihasználni sok-sok szereplő, szélsőségesek, fehér nacionalisták, stb. Terrorszervezetek. Ez mennyire kezd letisztulni, hogy ez mi, hogy meddig tart, hogy mi le elég, hogy mi folyik most?
Hát ugye ez az egészet nem az Antifa szervezi, nem Soros György szervezi, ez egy teljesen spontán dolog. Az én fiam is kim van, ő is múlt héten három ilyen ezen vett részt, senki nem, hogy mondjam, csak senki nem fizett, senki nem. Tehát ő is, mint ahogy nagyon sokan, fel vannak háborodva, és ennek hangot akarnak adni. Tehát ez egy teljesen spontán szerveződő dolog. Na most, hát természetesen ez erre különböző politikai erők megpróbálnak reagálni, és megpróbálják ezt a dolgot kihasználni. Pillanatnyilag idáig ugye egy olyan eset van, amiről tényszerűen tudunk, mert ott ugye vádemelés is történt, ez egy szélső jobboldali szervezet volt, amely megpróbálta ezt az egészet infiltrálni és kihasználni saját céljaira. Mindenféle szervezet ilyenkor beszáll, ez teljesen természetes, ártatlan módon, és néha kevésbé ártatlan módon, de a lényeg az, hogy emögött egy nagyon-nagyon valós dolog van. Tehát ugye Amerikában évente kb. 1100-1200 ember ölnek meg a rendőrök. Most ez nagyon sok. Hogyha az ember csak azt nézi, hogy ez ugye Amerikában először is nagyon, nagyon sok a gyilkosságoknak a száma. Ahhoz képest, hogy ugye Amerika egy fejlett ország, ez kb. 4,9 az arány, azt hiszem ez 100, tehát 16 000 gyilkosság volt tavaly Amerikában. Na most Németországban ez az arány, ez ennek a nyolcada, pillanat, hatoda. Na most ez nagyon-nagyon sok gyilkosság, na most ezeknek a gyilkosságoknak a legnagyobb részét azt ugye olyanok követik el, akik egymást ismerik, tehát családon belül, vagy pedig hát különböző kapcsolatokon keresztül romlik meg, ugye a viszonyézemek megölik egymást, és kb. Az egy ötöde az, amit idegennek követnek el, ennek az egy ötödnek az egyharmadát, kb. Az egyharmadát követik el a rendőrök. Tehát, hogyha valakit egy idegen öl meg, annak a valószínűsége, hogy az idegen az egy rendőr, az körülbelül 1-3. És ez egy nagyon-nagyon rossz és nagyon-nagyon félelmetes szám. Ugye rendőrök veszélyes helyzetben dolgoznak, tehát nem arról van szó, hogy a rendőrök körbejárnak és gyilkolásszák az embereket, hanem arról van szó, hogy egy olyan országban, ahol a fegyver van a családoknak majdnem a felénél van fegyver, a háztartásoknak majdnem egy felében van fegyver. A rendőrnek a munkaköre az rettenetesen veszélyes. És az ilyen veszélyes helyzetekben nagyon-nagyon gyorsan kell dönteni, és az ilyen gyors döntéseknél az, hogy létezik egy rasszista előítéletrendszer, az, hogy létezik egy olyan rendszer, amely bizonyos kisebbségeket nagyon hátrányos és rossz helyzetben behoz, az azt eredményezi, hogy ezek az emberek sokkal nagyobb veszélyben vannak. És hát ugye a feketék körülbelül az egy harmadát teszik ki a rendőrök által megölt embereknek, és ez ugye az ő arányszámukhoz képest a népességben, ami kb. 11-12% nagyon-nagyon magas.
Néhány évvel ezelőtt ott lehetett tartani, hogy annyira igyekezett, jó, nem akarom idealizálni a helyzetet, mert ez a típusú rasszizmus, Amerikában azért ez konstantan jelen volt, kisebb-nagyobb amplitúdókkal, de néhány évvel ezelőtt még arról vitatkoztunk, hogy el lehet-e mondani azt, hogy valakinek milyen színű a bőre, lehet azt mondani, hogy fekete, vagy azt mondani, hogy afroamerikai, tehát hogy ilyen finomságok voltak. Most meg azt látja az ember, hogy hogy itt most ilyen direkt, a legnyersebb formája a rasszizmusnak megnyilvánult. Tehát az az érzésem, hogy tényleg három-négy év alatt történt valami törés.
Erre fogok válaszolni, de még szeretném egy kicsit tovább gombolítani ezt az egész rendőrségügyet, mert ez részben összefügg ezzel is. Tehát, hogy nem csak az az érdekes, hogy milyen a faji előítéletesség, hanem az is nagyon fontos, hogy hogyan működik a rendőri szervezet, és hogyan működik a büntetés végrehajtás. És Amerikában a rendőrség működésének három paradigmája van. Az egyik az a közösségi rendőrség, ahol a rendőr az utcán sétál, megy föl alá, ismeri a helyi embereket, és beszélget velük, kávézik, és hogyha kell, akkor persze ugye cselekszik. Na most ez egy nagyon költséges verziója a rendfenntartásnak, és ahogy az adókat sorba csökkentették, és ahogy ugye egyre kevesebb a közkiadások egyre csökkennek, az egyfőre jutó közkiadások egyre csökkennek, ez a dolog átváltott egy másik fajta rendőrségi rendfenntartási paradigmába, ahol autóval egy bizonyos terület, egy nagy területet őriznek a rendőrök, és mindig oda hajtanak, ahol éppen baj van, és ott ugye intézkednek. Na most ez egy egészen más kapcsolat a helyiek és a rendőr között, aki gyakorlatilag nem érintkezik a helyiekkel, kivéve akkor, amikor valami nagyon nagy baj van. Na most a harmadik paradigma, ami felé most megyünk, az adatalapú rendőrzés, ahol ugye utcai megfigyelőkamerákkal, illetve az autóban levő fedélzeti komputerrel dolgozva próbálja a rendőr megállapítani kell csinálnia. Ugye most már ott tartunk, hogy vannak városok például, ahol a rendőrök kapnak egy forró listát, ahol van egy listája azoknak az embereknek, akiről a mesterséges intelligenciával, statisztikai modellekkel megállapítják, hogy ki az az 500-600 ember, aki a következő egy hónapban valószínűleg bűncselekményt fog elkövetni. Erőszakos bűncselekményt fog elkövetni, és megelőzően ezeket az embereket le kell tartóztatni, elő kell állítani, meg kell félemlíteni, tehát valamit kell csinálni. Most, és ebben az irányba haladunk most, ugye tehát a telefonos adatok és egy csomó egyéb információforrás most már rendelkezésre áll. De most, ahogy ugye megyünk az első paradigmától a harmadik paradigmáig, úgy távolodik el a rendőr, mint személy attól a közösségtől, ahol ő neki rendet kell tartania. És egy ilyen helyzetben sokkal könnyebb lőni. Tehát ahogy eltávolodik a rendőr az emberektől, akikért tulajdonképpen felelős, úgy válik ez a dolog egyre embertelenebbé, úgy válik ez a dolog egyre, hogy mondjam, csak az empátia úgy tűnik el. Na most ehhez hozzájön még egy másik dolog is, hogy ugye természetesen ez faji alapon történik. Ezt nagyon sokan nem értik Magyarországon szerintem, vagy máshol, hogy hogyan működik a börtönrendszer Amerikában. Tehát, hogy miért van az, hogy ezeknek a megölt embereknek a legnagyobb részének van büntetett előélet. És akkor azt mondják, hogy hát most kerülte volna el a bűncselekményeket, akkor biztos nem történt volna vele semmi. Most ez azt kell megérteni, hogy ez a rendőri rendszer, ez hihetetlenül erősen fogja ezeket a azokat a területeket, ahol ezek a kisebbségek általában nagyon nagy szegénységben élnek. És ennek az a következménye, iskolákban ott vannak a rendőrök, ahogy most egyébként azt hiszem Magyarországon is ezt be akarják vezetni. És ennek az a következménye, hogy amikor egy tínédzser csinál valami hülyeséget, hát valamennyi, én is voltam tínédzser, én is csináltam olyan dolgokat, amiért itt, Amerikában előállíthattak volna a rendőrök. Abban a pillanatban, hogy az embert előállítják, abban a pillanatban megindul, születik neki egy aktája, kap egy büntetést, hogy a szegény ezt a büntetést nem tudja kifizetni, és megindul egy lejtőn lefele. És ezen a lejtőn, ez rettenetesen csúszós a kisebbségek számára. Mindig elmesélem azt a történetet, hogy az én fiam, aki ugye egy fehér középosztálybeli nagyon jó gyerek, érettségi után közvetlenül ő egy nagyon előkelő fehér gazdag részén tanult San Diego-nak, és ott a gyerekek elhatározták az érettségi buli után, hogy elmennek még plusz bulizni, valaki talált egy házat a tengerparton, amelyben már egy éve nem volt ott a tulaj, úgyhogy oda mentek a gyerekek, föltörték az ajtót, bementek, és ott buliztak, ott volt kábítószer, volt mindenféle, és hát a buli kellős közepén megjelentek a rendőrök, mert hát ugye a szomszédok azok bejelentettek. A gyerekeknek kb. 2 tucatot elvittek a rendőrösre, és még ez volt nem tudom én késő este, már éjfélkor az összes gyerek otthon aludt, és semmi következménye ennek az egésznek nem lett, a gyerekek vidáman mentek egyetemre a következő össze. Na most, ha ugyanez megtörténik egy kisebbségi szituációban, ahol egy szegény negyedben, mondjuk fekete vagy latino gyerekek ugye ezt megcsinálják, akkor azokat rendesen előállítják, azokat rendesen fiatalkorú gyanúsítottként lesz egy tárgyalásuk, ez a tárgyalást kapnak fel a felfüggesztett börtönbüntetést, ezt a felfüggesztett börtönbüntetést, utána bárhol, hogyha ő később megy haza, vagy valami, akkor azt ugye rendes börtönbüntetésre lehet fordítani. Abban a pillanatban, hogy valaki belép a börtönök világában, ott ugye egy borzasztó világgal találja szembe magát Amerikában, van a börtönben levő embereknek a világon, ha jól emlékszem, az 1/5. Tehát ugye valami egészen, 2,2 millió ember van börtönben Amerikában, borzasztó körmények között. Tehát beindul egy ilyen rendszer, és ebben a rendszerben nincsen megállás, nincsen fogóckodó. És abban a pillanatban, hogy az emberbe bekerült, akkor már ugye az egyeteme úszott, a munkája úszott, hát csak valami nagyon vacak munkát tud magának találni, és akkor beindul egy ilyen egy ilyen rossz kör, ahol fokozatosan egyre romlik a helyzete, és lesz egyre kilátástalanabb a helyzet. Tehát ez a világ van amögött, hogy amikor megjelenik a rendőr, akkor bizonyos kisebbségek által lakott szegény területen, ugye mindenki pillanatok alatt ideges és rémült lesz, mert ugye mindenki tudja azt, hogy bármi megtörténhet. És hát egy ilyen helyzetben, amikor mindenki tudja azt, hogy rettenetes számú fegyver van mindenütt, és lehet mindenütt, borzasztó dolgok történnek.
Ezt kicsit frivol Kelet-Európából hallgatni, illetve megkérdezni, hogy akkor itt miről van szó? Az, hogy a kisebbségvédelmi rendszerek, jogi rendszerek nem működnek, meg hiányoznak, vagy arról, hogy a rasszizmus és a kisebbség ellenesség institualizálva van ezekben a rendvédelmi szervekben, vagyis is.
Hát mind a kettő, tehát itt nagyon sok minden. Szóval egy dolog, amit gyakran elfelejtünk, hogy tulajdonképpen a faji egyenjogúság Amerikában az ugye 1960-as évek óta van, tehát ugye 50 évet gyakorlatilag, kicsit több, mint fél évszázadnak. Hogyha akarjuk, akkor tulajdonképpen az 1968-as második Civil Rights Act az, amelyikkel végül is ugye az alapvető jogi egyenlőség papíron megszületik. Tehát ugye ez történeti léptékkel nézve, ez ugye egy rövid időszak. És hát ugye hihetetlen megkülönböztetés és szegénység és a rabszolgaság története ugye évszázadokon keresztül, tehát itt egy hatalmas történelmi hátrányt és egy hatalmas történeti traumát kell feldolgozni. Tehát ez itt a gazdasági hátrányoknak egy nagyon nagy része is ebben a távoli múltban gyökerezik. Tehát azt is meg kell érteni, hogy többek között azért szegények ma a feketék, mert nem volt egyenjogúság ebben az országban évszázadon keresztül. Most miért van az, hogy egy gyerek, aki mondjuk 30 vagy 40 évvel a Civil Rights Act után született, az nem egyenjogú ebből a szempontból. Nagyon egyszerű példát mondok. A fekete családoknak a vagyona az egy hetede az a fehér családokénak. Egy hetede az átlag fekete család vagyona az átlag fehér családnak a vagyonához képest. Na most miért van ez? Ez azért van, mert egészen a 80-as évekig ők nem kaphattak ingatlan kölcsönt. És mindenki, vagy nem mindenki, de szóval Amerikában a vagyonfelhalmozásnak a fő formája az az ingatlan. Na most az, hogy az a gyerek, aki mondjuk a 90-es években született, 30 évvel azután, hogy ez a jogi egyenlőség megszületett, hogy ez a gyerek, ez a szüleitől nem kaphatja meg azt az anyagi segítséget, amit egy középosztálybeli gyerek megkaphat, ez egy hatalmas különbséget tesz, mert ugye az egyetem Amerikában sok pénzbe kerül, és az élethez való indulás az éppen mint máshol ugye sok pénzbe kerül. Tehát az, hogy feketék nem kaptak ingatlan kölcsön évszázadokon keresztül, az még ma is nagyon komoly hátrány jelent azoknak, akik erről a dologról már csak a történelemkönyvekben olvastak. Tehát borzasztó nagy a feladat abban, hogy ezeket a faji különbségeket lecsökkentsük. Na most, ugye kérdezted azt, hogy az elmúlt, tehát úgy nézett ki, mint hogyha itt a dolgok jó irányba mentek volna, ugye egy fekete embert választottak Amerika elnökének, Barack Obama személyében 2008-ban, és hogy hát most pedig úgy néz ki, mintha semmi nem történt volna. Hát nyilvánvaló, hogy mind a kettő túlzás, tehát az egyik is, meg a másik is túl rajzolja a történetet, de a kettő nem teljesen tehát a kettő összefügg, ugyanis a rasszizmusnak az egyik, tehát az egyik oka annak, hogy a lecsúszó fehér alsó középosztály az beállt Trump mögé, egészen mostanáig, még most is ugye támogatja őt, az azért volt, mert mert sikerült a 2008-as pénzügyi válság után megkreálni azt a fajgyűlölő beszédet, amelyik ennek az osztálynak, lecsúszó osztálynak az összes baját rákeni a feketékre, a hispánikusokra és a bevándorlókra. 2008-ban összeomlott a kapitalizmus, és az ember azt gondolta volna, hogy ebből majd egy olyan, valamilyen olyan New Deal-szerű dolog fog előjönni, ahol ugye kicsit balra megy majd a inga, és akkor majd abba az irányba fog a politika elmenni. Eljött az történt, hogy a jobb oldal nagyon erősen megszervezte magát, és megtalálta ezt a rasszizmust, mint egy politikai szlogent. Obamát, mint ugye, aki képviseli azt, hogy a feketék azok milyen borzasztóak, és ugye ennek az élére állt Donald Trump, aki ugye jelentős szerepet játszott abban, hogy megpróbálták bebizonyítani, hogy ő nem is született Amerikában, és ezért tulajdonképpen nem is legitim elnök. Ez egy teljes ugye hazugság volt, és semmi alapja ennek a dolgok nem volt. De részben ennek köszönhetően vált Trumpból politikai szereplő. Ő neki egyébként már korábban is voltak rasszista megnyilvánulásai, a New Yorkban volt 5 fiatal, akit később kiderült, teljesen ártatlanul elítéltek egy fehér nő meggyilkolása, a Central Parkban egy fehér nő megöltek, és 5 fekete, vagy azt hiszem, mind fekete volt, igen, fiatalt ítéltek el. Ebben ő nagyon aktívan részt vett, és követelte, hogy ezeket büntessék. Itt a politikai porondon, akkor azért ő neki már volt egy közéleti profilja, és az a közéleti profilban jelentő szerepet játszott a rasszizmus.
És miért nem szervezte meg magát a bal oldal ebbe? Mondott, hogy az összeomlás pillanatában neki játszott, felé elejtett a lejtő, tehát hogy az lett volna logikus.
Így van. Igen, na most ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és valószínűleg erről több könyvet fognak majd írni, de ennek mondjuk én legalább két okát látom. Az egyik ok az egy nagyobb okot, meg egy kisebb okot. Tehát a nagyobb okot én abban látom, hogy valamikor a 80-as, 90-es években a baloldal gyakorlatilag letett a rendszerbírálatról. Tehát ezt a politikát, amit ugye harmadik utas politikának is néha neveznek, amelyik gyakorlatilag azt mondta, hogy a kapitalizmus és az alapvető rendszer az jó, de azért ezt egy kicsit azért kell változtatni. Tehát a Clinton, a Tony Blair, a Schröder, ezeknek a képviselői, akik tulajdonképpen egy emberarcú kapitalizmusban gondolkoztak a történelem végéig. És ezzel a baloldal, hogy mondjam csak, elveszítette azt a képességét, hogy alternatívákról gondolkozzon, és azokat artikulálja. És amikor 2008-ban összeomlott a kapitalizmus, méghozzá nagyon mély strukturális okoknál fogva, akkor nem volt semmilyen ideológiai vagy gondolati muníció arra, még nyelv sem volt arra, hogy mi történt és hogy mit lehetne csinálni. Tehát ez volt az egyik dolog, ez volt a nagy kontextus. A másik dolog az volt, hogy ekkor lépett hatalomra Obama elnök, aki alkatánál fogva egy kompromisszumkereső ember volt. Hát ez teljesen érthető, hiszen az ő egész élete az ugye arra épült, hogy ő mint egy fekete amerikai, aki ugye sikeres lett, ő neki nem volt szabad itt, tehát ő ezt csak úgy tudta megcsinálni, hogyha ő amennyire lehetett alkalmazkodott. És hát az ő egész kampányának ugye az volt az üzenete, hogy össze kell hozni az országot. És össze kell fognunk. És tehát nem az volt, hogy forradalmat kell csinálnunk, vagy hogy át kell alakítani a kapitalizmus, mert azt látjuk, hogy ez nem működött. Nem, hanem az volt, hogy minden. Ő az első két évét elvesztegette azzal, hogy megpróbálta a republikánusokkal valamilyen kompromisszumot kialakítani, és erre majdnem ráment a legnagyobb teljesítménye is, amit végül is hát sikerült neki elérni a utolsó percben, nagyon-nagyon nagy trükkök árán, az ugye az egészségügynek a megreformálása. De a bal oldal ugye egy nagyon hülye helyzetben volt, mert ők nagyon örültek annak, hogy most végre lett egy fekete elnök. Örültek annak, hogy ez egy baloldali érzelmű ember. Tehát ezzel az emberrel szembefordulni és azt mondani, hogy amit te csinálsz, az egy felszíni kezelése a problémáknak. És tessék határozottabban fellépni, amire ő alkatilag nem volt, tehát ez nem volt az ő stílusa. Ez gyakorlatilag lebénította a baloldal Amerikában. És ez a két dolog következtében azok az igazi sérelmek, amik a gazdasági összeomlás kapcsán létrejöttek, azokat a jobb oldalnak sikerült eltérítenie magához, édesgetnie, és ugye a Tea Party mozgalomon keresztül, illetve ennek a testvérek által finanszírozott Tea Party Express szervezeten keresztül sikerült annak a republikánus pártnak, akinek köszönhetjük a 2008-as összeomlást, mert a pénzügyi összeomlás az ő deregulációs politikájuknak a következménye. Annak végül is ő, az a politikai erő, amely tulajdonképpen felelős volt ezért az összeesküvésért, az jött jól ki ebből az egészből.
Mielőtt megnéznék, hogy a jelenlegi helyzetből tud-e valaki kijönni jól, vagy hogy most felismeri a baloldal azt, az amerikai baloldal azt a lehetőséget, amit 2008-ban mondjuk nem, amennyiben most megint egy ilyen fordulóponthoz értünk. Azért még egy picit beszéljünk arról, hogy azt szokták ezzel az időszakkal kapcsolatban az egyik legelmarasztalóbb kritikaként felhozni, hogy hát az identitás politikák felé ment el a baloldal, és hogy a feminista és az antirasszista vonallal foglalkozott, ahelyett, hogy rendszerkritikát gyakorolt volna. Most azt gondolom, hogyha itt lett volna egy valóban hatékony antirasszista baloldali politizálás, akkor ez a helyzet nem alakulhatott volna ki, vagy valahol utat tévesztettünk, nem tudom, de egy kicsit kanyarodjunk vissza, ha ismerős számodra ez a kritika. Ez a túltolt identitás politika kritikája.
De most ugye a túlzott identitás politika az ugye mind a két oldalon van. Tehát ugye ez nem csak a bal oldalon van, ugye ez a jobb oldalon is van. A nacionalizmus, a sovinizmus, a rasszizmus, az éppen úgy identitás politika, mint a feminizmus. Tehát ezek legalábbis abban a szempontból, hogy az identitásokkal játszik, és hogy abból csinál politikát. Abból a szempontból ezek tükrösek. Na de amit kérdezel, az egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés. És az igazság az, hogy valószínűleg, hogy itt történt egy túlzás a baloldalon, de az is de nem szabad ezt se túlzásba vinni, tehát ez a banda reakciónak csak egy kicsi része volt. Tehát egy csomó jó válasz történt erre a válsághelyzetre. És Amerika egy nagyon nagy ország, és hihetetlen különbségek vannak. Én ugye Kaliforniában élek, és sokszor mondom azt barátaimnak, hogy tőle ne kérdezzek, hogy mi van Amerikában, mert én Kaliforniában élek, és az nem Amerika. És ezen belül még ugye egy egyetemi világban élek, ami szintén még csak nem is Kalifornia. Tehát ezek a világok, ezek nagyon, nagyon sokféle dolog van itt. És vannak olyan városok, vagy államok, akik nagyon jól kezelték ezt a dolgot. Tehát én például azt hiszem, hogy Kalifornia minden problémájával szem ellenére nagyon, nagyon jól kezeli azt, hogy ma Kalifornia a legszínesebb állama az Amerika Egyesült Államoknak, a legnagyobb állama, a hatodik vagy hetedik legnagyobb gazdaság lenne, hogyha egy külön ország lenne. Tehát egy hihetetlenül dinamikus, hihetetlenül jól működő, minden problémája ellenére, és minden problémájával együtt jól működő állam, ahol a feketék és a hispánikusok integrálására nagyon-nagyon sok jó dolog született. És hát ez más ország, tehát ez más államokban sokkal rosszabb. Csak azt akarom mondani, hogy nem egy válasz van, nem egy politika van, hanem nagyon sok fajta, és ezekben nagyon sok dolog keveredik. Na most én azt hiszem, hogy azért az identitás politika az egy olyan dolog, ami megkerülhetetlen akkor, amikor egy megkülönböztetett kis csoportról van szó. Tehát, hogyha feketékről van szó, hogyha a melegekről van szó, nem lehet úgy csinálni, mint hogyha ez a dolog ez csak egy gazdasági probléma lenne, vagy csak egy jogi probléma lenne, vagy osztály probléma lenne. Ezzel valamit kezdeni kell, és hát ezt nem lehet megkerülni. Ugyanakkor persze van a másik dolog hogy ugye van a globalizáció, amelyik ugye egy másfajta identitás politikát indít be, és hát annak is ugye megvannak a különböző védekezési eszközei. Én személy szerint én azt gondolom, hogy azok az identitások, amiket például a globalizáció felajánl, azok sokkal élhetőbbek, mint azok az identitások, amiket mondjuk egy tradicionális kultúra és politika megpróbál rákényszeríteni azokra az emberekre, akik ezeket a kisebbségeket alkotják. Tehát én a nacionalizmussal én nem tartom egyenlőnek mondjuk a radikális xenofóbiát és a radikális nacionalizmust egyfelől, és mondjuk a melegeknek a mozgalmát másfelől. Én nem hiszem, hogy ez a kettő ez azonos erkölcsi értelemben. De ez egy bizonyos szempontból nehezet kérdeztél, de azt hiszem, hogy tehát én nem vagyok ennek, én is azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba menni. Az egyik fajta identitáspolitika provokálja másik fajta identitáspolitikát, és az egyik probléma az identitáspolitikával az, hogy igazából nincsen olyan mechanizmus, amelyik az egymásnak feszülő ellentéteket könnyen oldhatná.
Most így ezt a globalizáció által felkínált identitásokból eszembe jutott a turisták és a migránsok elmélete. Hát ez se jött be igazán. Ugye az egyik modell az arról szól, hogy hát vannak olyanok, akik megengedhetik maguknak, hogy utazzanak menedzserként a globális munkaerő térben, megválasszák a maguk életét, bevételeit, stb. És hát vannak azok, akik átkúsznak a határkerítésen, ha tudnak, ha éppen nem építenek falakat, és aztán fekete munkásként végkiszolgáltatottabbá válnak. Azért ezek az alternatívák sem biztos, hogy annyira vonzók. De most nem akarom ezt, hogy megold ezt a globális helyzetet, csak arra találjunk még ma választ, ha lehet, hogy merre megy most ez, ami most folyik Amerikában. Látsz-e arra esélyt, hogy ez csatornázva legyen valamilyen politikai, társadalmi haszon szempontjából? Vagy kifúj?
Szóval, jó, hát akkor szűkítsük most le a nézőpont, és menjünk vissza ezekhez a tüntetésekhez. Ugye, tehát itt ugye van egy alapvető strukturális probléma. Jelesül az, hogy mindenki nagyon fel van háborúban, és teljesen jogosan mennyi történt. De nem világos az, hogy minek kéne történnie ahhoz, hogy ez a dolog lenyugodjon. Ugye? Tehát az egy dolog, hogyha mondjuk munkások tüntetnek mondjuk egy béremelésért, és akkor megkapják a béremelést, akkor ez megtörtént, és akkor ez a dolog lenyugszik. Vagy azért tüntetnek, hogy egy politikus mondjon le, és akkor a politikus lemond, és akkor ennek a dolognak vége van. Itt azonban nincs egy olyan végső kimenet, amelyik, hogy mondjam csak, pontot tenne erre az egészre. Még akkor is, hogyha mostantól kezdve az rendőrsök azok teljesen megváltoztatják az ő megközelítésüket a kisebbségekhez, az is bele fog telni évekbe, amíg ennek a dolognak látszatja lesz. Tehát ugye ilyet, tehát ez nem pillanatok alatt megoldható. Ez nem egy kapcsoló. A másik probléma az, hogy ugye a politikai szerveződés, tehát ez egy teljesen szervezetlen dolog. Amikor valami politikai elégedetlenség van, és ezt nem lehet egyik percről a másikra egy dologgal megoldani, az általában úgy szokott történni, hogy van egy vezetés ennek a politikai megmozdulásnak, akik ugye tárgyalnak, megállapodnak, és hogyha kell, akkor újból az utcára hívják, vagy nem tudom én, mit csinálnak a híveivel, tehát a híveiket mozgosítják, hogyha szükség van. És a hatalmon levők, azok pedig tudják azt, hogy ez megtörténhet, és ezért dolgoznak a dolgon, és van egy ígéret arra, hogy ez a dolog meg fog történni, és van egy szervezet erő, amelyik ezt az ígéretet be tudja tartani. Tehát a probléma itt az, hogy egyfelől a megoldás az nem egy ilyen egyszeri dolog, a másik az, hogy nincsen szervezett erő. Tehát ez nagyon partalanná teszi ezt az egészet. Na most a másik dolog az ugyanakkor meg az, hogy egy olyan időszakba kerültünk most bele a nyár, a kora nyárral, ahol a diákok már nem járnak iskolába, ahol nyaralni az emberek nem fognak elmenni a járvány miatt, tehát mindenkinek nagyon sok ideje és lehetősége van arra, hogy részt vegyen mindenféle protest dologban. Igazából ez a protestnek az igazi célja szerintem az, hogy Donald Trumptól megszabaduljon az ország. És ennek valószínűleg novemberben lesz vége, ha ez sikerül. Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy ez a dolognak vége lesz a következő pár hónapban. Nyilvánvaló, hogy nem lehet ezt végtelenségig csinálni, nyilvánvaló, hogy az ember csak bizonyos mennyiségű felvonulásra tud elmenni. Van egy pont, ahol az ember kifáradnak, akkor a dolog újból indul. Ez egy kicsit olyan egyébként, mint Magyarországon is volt, és van, hogy igazából, tehát hogy nem tud elégedetlenség, az utcai elégedetlenség eredmény befordulni. Hogy ez gyakorlatilag novemberben tudhat megállni. Ha novemberben sikerül Trump elnököt kiszavazni a Fehérházból, akkor viszont szerintem a másik oldalon még fognak majd beindulni a zavargások. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy Trump elnök nem fogja elfogadni a választásoknak az eredményét, ahogy ő azt már 2016-ban is megpengette, hogy csalások történtek, és hogy ha ő nem győz, akkor valószínűleg az egy csalás volt, és amikor győzött, akkor is csalás volt. Tehát én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon sokáig nagyon-nagyon rossz lesz az utcán a helyzet Amerikában.
Te most a békés San Diego-i kutatószobádban ülsz és beszélgetsz. Én ennek nagyon örülök, egyrészt mert biztonságosban vagy, másrészt mert kutathatsz. Arra kérlek, hogy majd folytassuk ezt a beszélgetést azzal a nagyon szertágozó kérdéssel, hogy tényleg mi az esélye egy hatékony vagy szervezettebb társadalom kritikának, hogy ez a bizonyos 2008-as esély visszajön-e.
Nagyon szívesen, persze.